Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Háborúk hírei. Ebben a rovatunkban friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából, a Közel-Keletről és a világ más konfliktuszónáiból. Kritikus a helyzet, rossz hírek jöhetnek Ukrajnából, mondta a NATO vezetője. Jens Stoltenberg NATO főtitkár szerint fel kell készülni az Ukrajnából érkező rossz hírekre. Ezt az álláspontját az ARD televíziós csatornának adott interjújában fejtette ki az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára, arra a kérdésre válaszolva, hogy tart-e attól, hogy az ukrajnai helyzet a jövőben romlani fog. Hozzátette, hogy támogatnunk kell Ukrajnát a jó és rossz időkben egyaránt, és hogy a lőszergyártás növelése kulcsfontosságú. Ugyanakkor elismerte, hogy a NATO országok nem tudták kielégíteni a megnövekedett keresletet. A főtitkár szerint Ukrajna kritikus helyzetben van. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy a kijevi parancsnokságnak hogyan kellene eljárnia egy ilyen helyzetben. Az ukránokra és a katonai parancsnokokra bízom, hogy meghozzák ezeket a nehéz operatív döntéseket, mutatott rá Stoltenberg. A front helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt hónapokban nem történtek jelentős fejlemények, és elállt attól, hogy továbbiakat jósoljon. A háborúk természetüknél fogva kiszámíthatatlanok, de tudjuk, hogy minél jobban támogatjuk Ukrajnát, annál gyorsabban ér véget a háború, mondta Jens Stoltenberg. Háború ellenes demonstrációt tartottak Kijevben. Vasárnap a kijevi városháza előtt tartottak egy tüntetést, ahol azt követelték, hogy a háború kezdete óta a fronton harcoló katonákat engedjék haza. Aztán a hírportál szerint a tüntetők azt is követelték, hogy az ukrán kormányzat mindent tegyen meg a hadifoglyok, különösen a Mariupoli Azovszál üzem elfogott védőinek kiszabadításáért. A portál azt is megjegyzi, hogy novemberben több ehhez hasonló demonstráció is volt Ukrajna városaiban. Emlékeztettek arra is, hogy az ukrán törvényhozás jelenleg tárgyal egy olyan javaslatról, amelynek értelmében hazaengedhetnék a régóta harcoló katonákat. A javaslat még nem végleges, és az sem, hogy mikortól történhetne ez meg. Az egyik elképzelés szerint már 18 hónapi szolgálat után, míg a másik felvetés szerint 36 hónapnyi szolgálat kellene ehhez. Végül aztán azt is megjegyezte, hogy ehhez hasonló tüntetésekre, amelyeken a katonák hazengedését követelték, Oroszországban is sor került a közelmúltban. Újabb érv az F-16-osok mellett. Az irányított légibombák valódi problémává váltak Ukrajna számára. Az orosz erők rengeteg irányított bombát dobnak az ukránok állásaira és a front területekre, írja az RBK Ukrajna Juri Ihnat az ukrán légierő szóvivőinek beszámolója alapján. A tisztviselő hangsúlyozta, 6 hónappal ezelőtt még csak szorványosan indítottak irányított légibombákat, azaz KAB-kat. Most azonban az oroszok egy nap alatt akár 100-at is ledobhatnak, különösen Dél-Ukrajnában. A hadsereg egyik szóvivője, Oleksandr Stupun, korábban azt mondta, az oroszok azért dobnak KAB-okat a frontterületekre, mert az orosz repülőgépek nem repülhetnek be az ukrán légvédelem akciózónájába. Lelőjük a támadó repülőgépeket és helikoptereket, például a KA-52-eseket és a Mi-24-eseket, amint a légvédelmünk hatósugarába kerülnek. Kihasználva azt, hogy a légvédelem nem éri el azt a nagy távolságot, ahonnan a Su-35 és Su-34 irányított légibombákat ledobják, ez 50-70 kilométer a harcvonal mentén, így az ellenség ezt kihasználja, magyarázta a szóvivő. Ihnat úgy véli, hogy az F-16-os vadászgépek, amelyeket Ukrajna a partnerektől kap, segíthetnek a KAB-k elhárításában. Ezek a repülőgépek hatékonyan képesek megsemmisíteni az orosz repülőgépeket. Ez egy üzenet a nyugati partnereknek is, hogy szükségünk van fegyverekre, nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerekre, és minél hamarabb F-16-osokra, amelyekkel az orosz repülőgépek ellen tudunk fellépni, tette hozzá az ukrán légierő szóvivője. Súlyos támadás érte a világkereskedelem központját, Irán lehet a háttérben. 3 kereskedelmi hajó ellen Jemen felől végrehajtott 4 rakéta és dróntámadás semlegesítésében nyújtott segítséget az amerikai haditengerészet Vörös-tengeren szolgálatot ellátó hajója, pontosította a korábbi híreket az amerikai hadsereg központi parancsnoksága CENTCOM, Washington idő szerint vasárnap a délutáni órákban. A CENTCOM közleménye szerint a USS Carney romboló a Vörös-tengert az Ádeni-öböltől elválasztó szoros térségben több segélykérést kapott, támadás alá került kereskedelmi hajóktól. A részletes tájékoztatásból kiderül az is, hogy az amerikai hadihajó helyi idő szerint vasárnap délelőtt észlelte azt, hogy Jemen Huszik által uralt területéről ballisztikus rakétákat lőttek ki egy bahamai zászló alatt közlekedő brit áruszállító hajó a Unity Explorer felé. A tüzérségi eszköz a hajó közelében a tengerbe csapódott. Néhány órával később, délben a nemzetközi vizeken járőröző amerikai romboló semlegesített egy Jemen felül indított drónt, amely az irányába tartott, ugyanakkor az nem nyert megerősítést, hogy az amerikai haditengerészet egysége volt a támadás célpontja. Fél órával a drón megsemmisítése után az amerikai hadihajó vészjelzést kapott a Unity Explorer felől, hogy Jemen felől kilőtt rakéta találta el. A USS Carney a károk felmérésében nyújtott segítséget, miközben egy újabb drónt kellett lelőnie. A kereskedelmi hajóban a támadás nem okozott súlyos károkat. Vasárnap a délutáni órákban egy másik kereskedelmi hajót, a Number 9-t érte szintén rakéta találat Jemen irányából, nem részletezett károkat okozva az áruszállító hajóban, amely panamai bejegyzésű és bermudai, valamint brit tulajdonban van. A harmadik kereskedelmi hajó a Sophie 2 volt, amely a Vörös-tengeren a jemeni húszi lázadók támadása alá került. A panamai hajó fedélzetén nemzetközi legénységgel szintén vasárnap délután adott le vészjelzést, hogy lövedék találta el. A segítségre siető amerikai hadihajó megállapította, hogy a támadás nem okozott komolyabb károkat az utas áruszállító hajóban, amelyen 8 ország állampolgárai dolgoznak, áll a katonai tájékoztatóban. Az amerikai hadsereg központi parancsnokságának közleménye megállapítja, hogy az incidensek közvetlen fenyegetést jelentettek a nemzetközi kereskedelemre és a hajózás biztonságára, valamint veszélyeztették a nemzetközi legénységek életét. Az amerikai értékelés szerint ugyan a támadásokat közvetlenül a huszik indították, de azokat Irán tette lehetővé az iszlamista fegyveresek számára. A Fehérház illetékesei annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a huszi lázadók célpontja egyetlen esetben sem az amerikai hadihajó volt. A huszi lázadók szóvivője közölte, hogy a haditengerészeti egységeik egy rakétával és egy drónnal mértek csapást a Unity Explorer és a Number 9 nevű hajókra, amelyeket Izraelhez kötnek. Az illetékes ugyan nem fejtette ki, de azt mondta, hogy a hajókat azt követően támadták meg, hogy azok visszautasították a figyelmeztetéseiket. A huszik szóvivője egyben kijelentette, hogy a támadások válasz voltak a jemeni nép követeléseire és a muszlim országok azon felhívására, hogy álljanak ki a palesztin nép mellett. Novemberben a jemeni felkelők elfoglalták az M-Galaxy Leader hajót, legénységét pedig elfogták. A huszik a kereskedelmi hajót és 25 fős legénységét arra hivatkozva kerítették uralmukba, hogy Izrael támadást indított a Hamas ellen, amely október 7-én példátlan mértékű vérengzést hajtott végre Izraelben. A Galaxy Leadert egy japán társaság üzemelteti, de brit cég tulajdonában van, amelyet egy izraeli üzletember alapított. Úgy tűnik, nem lesz nettó földgáz exportőr Izrael a Hamas támadása miatt. Mihálovics Zoltán politológus, a Makronom intézet elemzőjének írása a gázai háború egyik sokat vitatott kérdésére is válaszol, miszerint a terrorakció és az arra adott válaszcsapások hátterében a hatalmas mennyiségű földgázkészletek feletti rendelkezés áll. Ez következik most. A Hamas elleni háború kifejezetten árt Izrael azon törekvésének, hogy meghatározó földgáz exportőrré váljon. Igaz, az ottani kitermelés 2027-ig még így is a duplájára emelkedik. Világviszonylatban a kis méret ellenére Izrael jóval több gáz termel, mint amennyit elfogyaszt. A közel-keleti ország által meghatározott cél, hogy 2030-ra megduplázza a gázexport kapacitását, mégpedig mintegy 25-30 milliárd köbméterre. Ugyanakkor a Hamas elleni háború rávilágít az iparág stabilitását fenyegető biztonsági kockázatokra. Izrael a Hamas október 7-i támadás előtt jó úton haladt afelé, hogy megbízható és meghatározó földgáz exportőrré váljon. Az ambíciói azonban jelentős visszaesést szenvedhetnek a támadások és az azt követő, a gázai övezetben dúló harcok kitörése miatt. A háború súlyosbította az izraeli üzleti tevékenység politikai kockázatát, és tovább veszélyezheti a kelet-mediterrán régió kilátásait, mint a globális földgáz piacok potenciálisan fontos szereplője. Izrael nem volt mindig kiemelt szereplő, csak pár éve, 2020-ban lett először nettó gázexportőr. A kivitel viszont már 2022-re elérte a 10 milliárd köbmétert, ami az ország termelésének közel 50%-át jelentette, és nagyjából megegyezik Magyarország éves gázfogyasztásával. A kivitel nagy részét, 64%-át, 15 évre Egyiptommal, a többit pedig Jordániával kötötték le. Az, hogy egy új gázexportőr van Európa küszöbén, örvendetes fejlemény volt az Európai Unió számára, amely az Izraelből, Egyiptomból és Ciprusról származó exportot stratégiai jelentőségűnek nevezte a gázforrások diverzifikálására irányuló törekvéseinek támogatásában. Mindez a nemzetközi energiaipari vállalatok fokozott érdeklődését is magával hozta. Izrael a gáz ágazatát sokáig a helyi, többnyire kis vállalkozások uralták, míg a nagy nemzetközi szereplők a biztonsági kockázatokra és az arab országokban végrehajtott befektetéseikre gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatásra való tekintettel tartózkodtak az országban történő befektetésektől. A csendet 2020-ban a Chevron amerikai energiaipari óriás vállalat törte meg, miután felvásárolta a Noble Energy-t, egy kis houstoni, texasi székhelyű vállalatot. A Chevron, valamint a ma New Med Energy néven ismert cég és kisebbségi partnereik 2009-ben és 2010-ben Izrael óriási gázlelőhelyeit, a Tamar és a Leviathan gázmezőket fedezték fel, és ezt követően gyakorlatilag az ország összes gázkészletét és kitermelését ellenőrzésük alá vonták. Ezt követően 2021 márciusában a Mubadala Energy, az Abu Dhabi kormánynak tulajdonában lévő Mubadala Investment Company 100%-os leányvállalata több mint 1 milliárd dollárért 22%-os részesedést szerzett a Tamar gázmezőben. Ez volt akkoriban a legnagyobb ilyen jellegű üzlet az Egyesült Arab Emírségek és Izrael között. Az ország legutóbbi 2022. decemberében indított engedélyezési fordulójában a 9 pályázó cég közül 5 a jelentések szerint új volt a zsidó állam piacán, köztük a BP és a Sokar Azeri Nemzeti Olajtársaság. Szintén idén márciusban a BP és az Abu Dhabi Nemzeti Olajtársaság ajánlatot tett a New Med Energy 50%-os részesedésének megvásárlására. Az előzményekhez hozzátartozik az is, hogy a földgázfeltárás azután gyorsult fel Izraelben, hogy 1999-ben és 2000-ben a két első kisebb tengeri felfedezést, a Noát és a Mari B-t megtalálták. Az óriási Tamar és Leviathan mező felfedezése volt azonban az, ami nem csak a zsidó állam energiaágazatának a kilátásait változtatta meg alapjaiban, hanem a földközi tenger keleti részének a globális gázkereskedelemben betöltött szerepét is újra definiálta. Egészen 2003-ig Izrael az általa felhasznált energia több mint 96%-át importálta, főként szenet és olajat. A hazai gáztermelés megindulása azonban döntő szerepet játszott abban, hogy csökkent az ország energiabehozatala, és ezzel együtt az importszámla, valamint a széndioxid kibocsátás is. 2004 és 2012 között az ottani gáztermelés éves átlagban 1,2 milliárd köbmétert ért el. Ez azonban nem volt elegendő a hazai kereslet kielégítésére, ami arra késztette Izraelt, hogy cseppfolyósított földgázt, LNG-t és gázt importáljon Egyiptomból az Aris Ashkelon, más néven East Mediterranean Gas vezetéken keresztül. 2013 és 2019 között, amikor a Tamar mező kitermelése megkezdődött, a hazai gáztermelés elérte az évi 8,5 milliárd köbméteres átlagot, ami lehetővé tette azt, hogy a zsidó állam földgázból önellátóvá váljon. Röviddel ezután a termelés meghaladta a fogyasztást, és így Izrael lehetett nettó exportőr is. A belföldi piac ellátásának biztosítása volt a kormány prioritása, így 2013-ban a gáztermelés nagy részét a hazai piac számára tartotta meg. A vártnál alacsonyabb kereslet és a termelés gyors növekedése viszont arra késztette a kabinetet, hogy 2021-ben engedélyezze a kínálat 40%-ának exportját. A szektor fellendülése ellenére Izrael nem igazán bővölködik földgázban. A tartaléka mindössze 600 milliárd köbméter, ami a készlet 0,3%-a, és ez kevesebb, mint a 30%-a Egyiptoménak. 2022-ben mintegy 22 milliárd köbméter termelt ki, ami a globális termelés kevesebb, mint 1%-a, de közel kétszer annyi, mint amennyit a közel-keleti ország elfogyasztott. Az izraeli piac kicsi, az egyiptomi piac 18%-át teszi ki, míg a Tamar és a Leviathan bővítési tervei, valamint az új felfedezések várhatóan 2027-re közel megduplázzák a termelést, ami az évtized végére 25-30 milliárd köbméterre növeli az exportkapacitást. Ugyanakkor Izraelnek korlátozottak az export lehetőségei. Eddig három útvonalon keresztül két célállomásra exportált földgázt. Az EMG vezetéken keresztül, amely közvetlenül a tengerparton halad Izrael és Egyiptom között, ennek a kapacitása évi 7-9 milliárd köbméter Egyiptomba. A csővezetéket eredetileg az ellenkező irányú gázszállításra építették. Az északi exportvezeték Izrael északi részéből Jordániába vezet, amely Jordániában csatlakozik az arab gázvezetékhez. Ennek becsült kapacitása 4 milliárd köbméter. A déli exportvezeték, amely közvetlenül a Holt-tenger keleti oldalán lévő jordániai ipari létesítményekhez csatlakozik, ennek a becsült kapacitása szintén 4 milliárd köbméter. Izrael Egyiptomba irányuló kivitele a globális gázkereskedelem, különösen az európai piac szempontjából a legjelentősebb. A zsidó állam az egyiptomi Damietta és Itku LNG erőműre támaszkodik a globális piacok elérése érdekében, mivel nincsenek helyi export létesítményei. A piaci sokféleség hiánya ellenére Izrael számára az egyiptomi export infrastruktúra használata volt a legpraktikusabb lehetőség. A földgáz a kőolaj után a második legjelentősebb energiahordozó Izrael elsődleges tüzelőanyag összetételében, és a legnagyobb a villamos energia ágazatban, amely a földgáz legnagyobb felhasználója, a hazai fogyasztás 80%-át teszi ki. A földgáz lett a leggyorsabban növekvő tüzelőanyag a közel-keleti országban, és 2004-ben került be az izraeli villamos energia mixbe, ami 11 év alatt letaszította a trónjáról a szenet, mint az ország legnagyobb villamos energiaforrását. A zsidó állam gázfogyasztása 2022-ben 11,3 milliárd köbméter volt, ez kevesebb, mint 19%-a Egyiptoménak. Érdemes megemlíteni a biztonsági dimenziót is. A gázfúró tornyok és az infrastruktúra a kis közel-keleti ország számára stratégiai jelentőségűek, emiatt a szabotázs akciók célpontjai is lehetnek egy háborúban. Nem véletlen tehát, hogy a Hamas támadásait követően az izraeli kormány utasította a mezőt üzemeltető Chevront, hogy ideiglenesen állítsa le a kitermelést a Tamar mezőn, amely a gázai övezethez való közelsége miatt rakéták célpontja lehet. A platform 25 kilométerre észak-nyugatra fekszik az övezettől, és 20 kilométerre az izraeli Askelon kikötőtől. A Tamar 2022-ben 10,2 milliárd köbméter földgázt termelt ki, ami az ország hazai gázszükségletének közel 91%-a volt ugyanebben az évben. A kitermelés szüneteltetésére már volt példa korábban. 2017. szeptemberében egy súlyos műszaki hiba miatt Izrael egy hétig alternatív energiaforrásokra támaszkodott, 2019. májusában pedig az ottani biztonsági szolgálatok tájékoztatták az Energiaügyi Minisztériumot a platformot érintő úgymond hiteles fenyegetésekről. Mivel ott található az EMG gázvezeték, amelyet 2011-ben az egyiptomi oldalon ért támadás, amikor Egyiptom gázt exportált Izraelbe és Jordániába. Röviden összegezve, végeredményben a korlátozott export lehetőségek és az izraeli politikai, valamint biztonsági helyzet változékonysága miatt az ottani gáz kevésbé minősíthető biztonságosnak akár befektetési, akár piaci szempontból, zárul az elemzés. Ez volt tehát a háborúk hírei adása december 4-én, Morvai Péter szerkesztőt hallották. Ha szeretnének új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Heteg YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 49 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Az izraeli háború híreiről folyamatosan beszámolunk, élőadásokban, interjúkkal és hírösszefoglalókkal. A Hetek podcast támogatói köre számára pedig Gert Wilders nagy sikerű önéletrajzi könyvéből szemléztük a legfontosabb fejezeteket. Akik csatlakozni szeretnének, a leírásban szereplő linken tudják ezt megtenni. A háborúk hírei exkluzív legújabb adásában Seymour Hersh veterán, Pulitzer-díjas újságíró, tényfeltáró legfrissebb tanulmányát mutattuk be, amely itt csatornánkon hallható először teljes terjedelmében a Hetek fordításában. Arról, hogy közvetlenül tárgyalhat egymással az orosz és az ukrán vezérkari főnök a lassan két éve zajló háború lezárásáról. Elindult a Hetek angol nyelvű csatornája, a Hetek World, amelyen többek között külföldi szakértőkkel készített interjúkat teszünk közzé eredeti formában, valamint közé tettük Robert C. Custer exkluzív angol nyelvű előadását is, amelyet a Danube Institute budapesti konferenciájára küldött. Várjuk erre is a feliratkozókat, valamint szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Hetek új kiadványát, a Képbehozót, ami a kereszténység legnagyobb jelenkori kihívásaival foglalkozik, neves szerzők és világhírű megszólalók segítségével. A kiadvány kedvezménnyel megrendelhető a hetek.hu/könyvek oldalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is!